Száll magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Valpola Rahula, a Buddha tanítása. Fordította Tóth Zsuzsanna. Szerkesztette és lektorálta Farkas Pál. A válogatott szövegeket fordította Farkas Pál, Fórizs László, Tóth Zsuzsanna és Vég József. Minden adományt fölülmúl a tanítás adománya. Szabbadánam, dammadánam, dzsináti. Az éntelenség, anattá. A lélek vagy ego a szanszkrit kifejezéssel élve atmán alatt azt értik, hogy az emberben van valamiféle állandó, örökkévaló és abszolút entitás, amely nem más, mint a változó jelenségvilág mögött meghúzódó változatlan lényegiség. Egyes vallások szerint minden egyénnek van egy önálló lelke, amelyet Isten teremtett, és amely a halál után örökké él tovább a mennyben vagy a pokolban, sorsa pedig teremtője ítéletétől függ. Mások szerint a lélek számos életet él át, míg végül teljesen megtisztul és egyesül Istennel, Brahmannal, az egyetemes lélekkel vagy az Atmannal, amelyből eredt. Ez a lélek vagy én az a valami az emberben, ami gondolja a gondolatokat, érzi az érzéseket, jó és rossz tetteiért élvezi a jutalmat vagy elszenvedi a büntetést. Ezt az elgondolást nevezik az énről szóló elgondolásnak. A buddhizmus egyedülálló az emberi gondolkodás történetében annyiban, hogy tagadja az ilyen lélek, én vagy átman létezését. A Buddha tanítása szerint az énről szóló elgondolás megalapozatlan, hamis hit, amely nem felel meg a valóságnak, és olyan hamis elgondolásokhoz vezet, mint például az én vagy az enyém, önző vágyat, sóvárgást, ragaszkodást, gyűlöletet, rossz indulatot, önhittséget, büszkeséget, önzést vált ki, és egyéb tudati szennyeződéseket okoz, és problémákhoz vezet. A világon minden gond, a személyes konfliktusoktól kezdve a nemzetek közötti háborúkig ebből ered. Röviden, a világon minden rossz dolog erre a téves nézetre vezethető vissza. Két olyan ösztön van, amely az emberben pszichológiailag mélyen gyökerezik. Az önvédelem és az önfenntartás ösztöne. Az előbbi miatt az ember megalkotta Istent, akitől védelmet és biztonságot remélhet, és úgy hagyatkozhat rá, mint a kisgyerek a szüleire. Az utóbbi miatt pedig kitalálta a halhatatlan, örökre fennmaradó lélek vagy atman elgondolását. Az embernek tudatlanságában, gyengeségében, félelmében és vágyakozásában e két dologra van szüksége a vigasztalódáshoz, ezért ragaszkodik hozzájuk ennyire erősen és fanatikusan. A Buddha tanítása nem szolgálja ki ezt a tudatlanságot, gyengeséget, félelmet és vágyakozást, hanem azt célozza, hogy az ember éppen ezek gyökeres eltávolítása és megszüntetése következtében megvilágosodjék. A buddhizmus szerint Istenről és a lélekről alkotott elképzeléseink hamisak és üresek. Összetett elméletekről van szó, amelyek mégiscsak tudati projekciók, habár rendkívül kifinomultak, és komplikált metafizikai és filozófiai kifejezéskészlettel kerülnek megfogalmazásra. Ezek az elgondolások olyan mélyen gyökereznek az emberben, annyira kedvesek számára, hogy nem akar meghallani vagy éppenséggel megérteni olyan tanítást, ami ellentmond ezeknek. A Buddha ezzel nagyon is tisztában volt. Úgy fogalmazott, hogy tanítása az ár ellenében halad, patiso tagami, vagyis az ember önző vágyai ellenében mozog. A megvilágosodása után 4 héttel, amikor egy banyafa alatt üldögélt, ezt gondolta. Felismertem ezt az igazságot, amely mélységes, nehezen belátható, nehezen érthető, amelyet csak a bölcsek foghatnak fel. Azok az emberek, akiket elborítottak a vágyak, és akiket körbevesz a sötét, nem látják ezt az igazságot, amely az ár ellenében halad, magasztos, mélységes, kifinomult, és nehezen érthető. A Buddha emiatt habozott egy ideig, hogy vajon nem lesz-e fölösleges megpróbálnia elmagyarázni a világnak az igazságot, amelyet felismert. Akkor a világot egy lótuszokkal borított tabacskához hasonlította. A tóban vannak olyan lótuszok, amelyek még víz alatt vannak, vannak olyanok, amelyek épp a víz felszínéig emelkednek, és vannak olyanok, amelyek virágai a víz felszíne fölé nyúlnak, és nem szennyezi őket a sáros víz. Ugyanígy az emberek is a fejlettség más-más szintjén állnak. Vannak olyanok is, akik megértik az igazságot. A Buddha tehát úgy döntött, hogy tanítani fog. Az anattá, vagy az éntelenség tanítása az öt halmaz elemzésének és a függő keletkezés paticca samuppada tanításának természetes következménye, avagy velejárója. Ahogy láttuk korábban, az első nemes igazság dukkha tárgyalásánál az, amit lénynek vagy egyéniségnek nevezünk, az öt halmazból áll össze, és amikor e halmazokat elemezzük és megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy semmi sincs bennük, amit énnek, atmannak vagy változatlan, örökké fennálló lényegiségnek lehetne tekinteni. Ez az elemzés módszere. Ugyanerre az eredményre jutunk a függő keletkezés szintézisen alapuló módszerével. Eszerint a világban semmi sem abszolút. Minden feltételekhez kötött, relatív. A dolgok kölcsönösen függnek egymástól. Ez a buddhista relativitás elmélet. Mielőtt megvizsgálnánk az anatták kérdését, hasznos röviden áttekinteni a függő keletkezés elgondolását. Az alapelva következő négy sorban összegezhető. Amikor ez van, az is van. Amikor ez megjelenik, az is megjelenik. Amikor ez nincs, az sincs. Amikor ez megszűnik, az is megszűnik. A függés, relativitás és kölcsönös függőség alapelvét, az egész létezést, az élet folytonosságát és annak megszűnését magyarázza a részletes formula, amelyet függő keletkezésnek, paticca samuppada neveznek, és 12 részből áll. A tudatlanság függvényében jönnek létre a szándékos tettek vagy karmikus késztetések. A szándékos tettek függvényében jön létre a tudatosság, a tudatosság függvényében jönnek létre a tudat és testi jelenségek, a tudat és testi jelenségek függvényében jön létre a hat képesség, vagyis az öt testi érzékszerv és a tudat, a hat képesség függvényében jön létre az érzékszerv és tudati érintkezés, az érzékszerv és tudati érintkezés függvényében jön létre az érzés, az érzés függvényében jön létre a vágy függvényében jön létre a tapadás függvényében jön létre a létesülés folyamata, a létesülés folyamatának függvényében jön létre a születés függvényében jön létre az elmúlás, halál, siránkozás, fájdalom, stb. Az élet így keletkezik, áll fenn és folytatódik. Az ellentétes formula a folyamat megszűnését taglalja. A tudatlanság teljes megszűnésével megszűnnek a szándékos tettek vagy karmikus késztetések. A szándékos tettek megszűnésével megszűnik a tudatosság, a születés megszűnésével megszűnik az elmúlás, a halál, a siránkozás, a fájdalom, stb. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy e tényezők mindegyike feltételekhez kötött, és ugyanakkor maga is valaminek a feltételéül szolgál. Azaz minden tényező relatív. Egymástól kölcsönösen függnek, és kölcsönösen kapcsolódnak egymáshoz, tehát semmi sem abszolút vagy független. Ezért a buddhizmus, ahogy azt már korábban láttuk, nem ismeri el valamely első ok létezését. A függő keletkezés tehát körnek tekinthető, nem pedig láncolatnak. A szabad akarat, mint jelenség mindig is fontos szerepet játszott a nyugati gondolkodásban és filozófiában. Azonban a függő keletkezés szerint ez a kérdés nem merül fel és nem is merülhet fel. Ha a létezés egészen relatív, feltételekhez kötött és kölcsönös függésnek alávetett, akkor miért éppen az akarat lenne szabad? Az akarat a negyedik halmaz körébe tartozik, és mint minden más gondolat, feltételekhez kötött. Ebben a világban az úgynevezett szabadság sem teljesen szabad, a szabadság is feltételekhez kötött és relatív. Természetesen létezik egyfajta feltételekhez kötött és relatív szabad akarat, ez azonban nem abszolút. Ebben a világban semmi sem lehet teljesen szabad, legyen akár testi, akár tudati jelenség. Minden feltételekhez kötött és relatív. Ha a szabad akarat kifejezés olyan akaratot jelöl, amely független a feltételektől és az ok-okozat törvényszerűségétől, akkor azt kell mondanunk, hogy ilyen szabad akarat nem létezik. Hogyan is jelenhetne meg feltételek nélkül az ok-okozati viszonyon kívül az akarat, vagy bármi más, amikor az egész élet, az egész létezés feltételekhez kötött és relatív? Ezen a ponton látjuk, hogy a szabad akarat, mint elgondolás alapvetően összekapcsolódik az Isten, a lélek, az igazságszolgáltatás, a jutalom és a büntetés elképzelésével. Nem csupán arról van szó, hogy a szabad akarat nem szabad, még a szabad akarat, mint elgondolás sem független a feltételektől. A függő keletkezés tanítása szerint, valamint azon elemzés szerint, melynek során megállapítjuk, hogy egy lény az öt halmazból tevődik össze, az örökké való, halhatatlan szubstancia, amely az emberen belül vagy kívül van, és amelyet átmannak, énnek, léleknek vagy egónak neveznek, pusztán tévhit, tudati projekció. Ez az anattá, a nem én vagy nem lélek buddhista tanítása. Az egyértelműség kedvéért ezen a ponton meg kell említeni, hogy kétféle igazság van. A hagyományos igazság, Sammuti Satcha, szanszkrittől Samvritti Satcha, és a végső igazság, Paramatta Satcha, szanszkritul Paramartha Satcha. Amikor a hétköznapok során olyan kifejezéseket használunk, mint például én, te, lény, egyén, stb., akkor sem hazudunk. Annak ellenére sem, hogy nincs én vagy egyén, hanem a világi hagyományoknak megfelelő igazság szerint beszélünk. Azonban a végső igazság az, hogy valójában nincs ilyen én vagy lény. Ahogy a Mahayana Sutra Lankára mondja, a személy, Pudgala, csak úgy említendő, mint ami csupán közmegegyezésként prajnapti létezik, azaz hétköznapi értelemben van lény, de valójában, azaz szubstanciaként, drávja, nem létezik. A halhatatlan atmán tagadása a Hinayana és Mahayana minden iskolájának közös jellegzetessége, és ezért nincs okunk azt feltételezni, hogy a buddhista tanítás, amelyek kérdés tekintetében egységes, eltért volna a Buddha eredeti tanításától. Ezért érdekes, hogy egyes tudósok az utóbbi időben arra tettek kísérletet, hogy a Buddha tanításába becsempészszék az én koncepcióját, amely pedig éppen ellentétes a buddhizmus szellemiségével. E tudósok tisztelik, nagyra tartják és becsülik a Buddhát és tanítását, de nem tudják elképzelni azt, hogy a Buddha, akiről úgy vélik, hogy a lehető legtisztábban és legmélyebben gondolkodó ember volt, tagadta volna annak az atmannak vagy énnek a létezését, amelyre nekik olyannyira szükségük van. Szükségük van az örökkévaló létezésre, és ehhez tudattalanul a Buddha segítségét kérik. Természetesen nem a kisszerű, kisbetűs, individuális énről van szó, hanem a nagybetűs énről. Ha az ember hisz az atmanban vagy az énben, azt jobb őszintén kimondani. Még azt is mondhatja, hogy a Buddha teljes tévedésben volt, amikor tagadta az atman létezését. Az azonban senkinek sem jó, ha megpróbálnak a buddhizmusba bevezetni egy olyan koncepciót, amelyet, amennyire azt a meglévő eredeti szövegekből láthatjuk, a Buddha sosem fogadott el. Azok a vallások, amelyekre jellemző az Istenbe vagy a lélekbe vetett hit, nem csinálnak titkot ebből. Épp ellenkezőleg, újra meg újra, ékes szólóan kifejtik e tételeiket. Ha Buddha elfogadta volna ezt a két, a vallásokban oly fontos elgondolást, akkor ezt bizonyára nyilvánosan jelentette volna ki, épp úgy, ahogy a többi tanítását is elmondta, és nem tartotta volna őket titokban úgy, hogy csak 25 évszázaddal a halála után fedezzük fel. Az embereket felzaklatja, amikor úgy érzik, hogy a Buddha anattá tanítása miatt megszűnik az az én, amelyet létezőnek hisznek. A Buddha tisztában volt ezzel. Egy szerzetes egyszer megkérdezte tőle: Uram, van-e olyan eset, amikor az ember amiatt szenved, mert nem talál magában olyas valamit, ami örök? Igen, Bhikkhu, van ilyen eset, válaszolta Buddha. Egy ember azt gondolja, a világegyetem az atman, és én halálom után azzá válok, állandó, örökkévaló, örökké fennálló, változatlan leszek, s így létezem majd örökkön örökké. Meghallja, hogy a Tathágata vagy a Tathágata valamely tanítványa az összes spekulatív nézet teljes megszüntetését célzó tanítást ad, tanítást, amely a szomi megszüntetését, a vágytalanságot, a megszűnést, a nirvánát célozza. Akkor ez az ember azt gondolja, megszűnök hát, elpusztulok hát, nem leszek többé. És ezért csiránkozik, aggodalmaskodik, panaszkodik, sír, mellét veri és megrémül. Tehát bhikkhú, van olyan eset, amikor az ember amiatt szenved, mert nem talál magában olyas valamit, ami örök. Más helyen a Buddha azt mondja, bhikkhúk, a tanulatlan, világon csüngő ember számára rémisztő a gondolat. Talán nem leszek, talán nem lesz az enyém. Azok, akik a buddhizmusban meg akarják találni az ént, a következőképpen érvelnek. Igaz, hogy a Buddha elemzése szerint a lények anyagból, érzésből, észlelésből, tudati késztetésekből és tudatosságból állnak, és valóban azt mondja, hogy ezek közül egyik sem az én. Azonban azt nem mondja, hogy az emberben vagy bárhol másutt, ezen öt halmazon kívül ne lenne én. Ez az álláspont azonban két ok miatt nem tartható. Az egyik az, hogy a Buddha tanítása szerint egy lényt kizárólag az öt halmaz alkot és semmi más. Sehol sem jelentette ki, hogy egy lény az öt halmazon kívül bármi másból is állna. A másik ok az, hogy a Buddha kategorikusan egyértelmű módon tagadta, nem is egy helyen, hogy az emberben, az emberen kívül vagy bárhol másutt az univerzumban létezne Atman, lélek, én vagy ego. Nézzünk meg két példát. A Dhammapadában olvasható három olyan verszak, amely alapvető fontosságú a Buddha tanításában. Az első két verszak így hangzik. Minden feltételhez kötött dolog mulandó. Sabbe sankara aniccha. És minden feltételhez kötött dolog dukha. Sabbe sankara dukha. A harmadik verszak a következő. Minden dhamma éntelen. Sabba dhamma anatta. Vegyük észre, hogy az első két verszakban a sankara feltételhez kötött dolgok kifejezés szerepel, míg a harmadik verszakban ugyanezen a helyen a dhamma szó. Mi az oka ennek? A sankara kifejezés ezúttal az öt halmazt jelöli. Minden feltételekhez kötött, kölcsönös függésben létező, relatív, testi és mentális dolgot és állapotot. Ha a harmadik verszak így szólna, minden sankara feltételhez kötött dolog éntelen, akkor azt gondolhatnánk, hogy azzal együtt, hogy a feltételhez kötött dolgok éntelenek, mégis lehetséges, hogy van egy olyan én, amely kívül esik a feltételhez kötött dolgok az öt halmaz körén. A harmadik verszak azért használja a dhamma kifejezést, hogy kizárja ennek a félreértésnek a lehetőségét. A dhamma szó jelentésköre jóval tágabb, mint a sankaráé. A buddhista terminológiában ez a legtágabb jelentéskörrel bíró kifejezés. Nem csupán a feltételekhez kötött dolgokat és állapotokat foglalja magában, hanem a feltételekhez nem kötöttet, az abszolútot, a nirvánát is. A világban vagy azon kívül nincs semmi, legyen bár jó vagy rossz, feltételekhez kötött vagy feltételekhez nem kötött, relatív vagy abszolút, ami ne tartozna ebbe a körbe. A minden dhamma éntelen kijelentés tehát igen egyértelműen azt mondja ki, hogy nincs én vagy atmán, és nem csupán az öt halmaz nincs, hanem azokon kívül vagy azokon túl sem. A Théraváda tanítás szerint ez azt jelenti, hogy sem az egyénben, puggala, sem a dhammákban nincs én. A Mahayana buddhista filozófia ugyanezt mondja ki a legkisebb eltérés nélkül úgy, hogy a pudgala nairatmia mellett a dharma nairatmiára helyezi a hangsúlyt. A Majjhima Nikaya Alagadhupama szuttájában Buddha így szól a tanítványaihoz. Bhikkhuk, azt a lélekről szóló elméletet, attaváda fogadjátok el, amelyet ha elfogadtok, nem lesz részetek szomorúságban, siránkozásban, szenvedésben, zaklatottságban és gyötrelemben. Csak hogy bhikkhúk, ismertek-e olyan lélekről szóló elméletet, amelyet ha elfogadtok, nem lesz részetek szomorúságban, siránkozásban, szenvedésben, zaklatottságban és gyötrelemben? Nem, urunk. Jól van, bhikkhúk. Én sem ismerek olyan lélekről szóló elméletet, amelyet, ha elfogadtok, nem lesz részetek szomorúságban, siránkozásban, szenvedésben, zaklatottságban és gyötrelemben. Ha lett volna olyan lélekre vonatkozó elmélet, amelyet a Buddha elfogadott, akkor ezen a ponton bizonyosan kifejtette volna, hiszen arra kérte a szerzeteseket, hogy fogadják el azt a lélekről szóló elméletet, amely nem vezet szenvedéshez. Csak hogy a Buddha szerint nincs ilyen elmélet, és a lélekről szóló bármely elmélet, legyen bármilyen kifinomult és emelkedett, hamis és csupán a képzeletjátéka, amely problémákat okoz szomorúsághoz, siránkozáshoz, szenvedéshez, zaklatottsághoz, gyötrelemhez és gondokhoz vezet. A Buddha ugyanebben a szuttában így folytatja a tanítást. Bhikkhuk, ha valójában nem található sem én, sem az, ami az énhez kapcsolódik, akkor vajon nem teljességgel és tökéletesen ostoba az a spekulatív állítás, miszerint a világegyetem az Atmán, és én halálom után azzá válok. Állandó, örökkévaló, örökké fennálló, változatlan leszek, és így létezem majd örökkön örökké. A Buddha egyértelműen kijelenti, hogy a valóságban nincs Atmán vagy lélek, vagy én, és ostobaság ennek az ellenkezőjét hinni. Azok, akik a Buddha tanításában megpróbálják felfedezni az ént, néhány példát idéznek, amelyet rosszul fordítanak le, és aztán félreértelmeznek. Az egyik ilyen jól ismert szövegrész az Attahi Attanno Natto, amelyet így fordítanak. Az én ura. Majd úgy értelmezik, hogy a nagy én a kis én ura. Először is a fordítás hibás. Az attának ebben a szövegösszefüggésben nincs én, lélek jelentése. A páliban az atta szó általában visszaható, vagy határozatlan névmás, kivéve azt a néhány esetet, amikor kimondottan filozófiai értelemben, ahogy korábban láttuk, a lélekről szóló elméletre utal. Azonban általában a Dhammapada 12. fejezetében és számos más egyéb helyen visszaható, vagy határozatlan névmás. Én magam, te magad, ő maga, stb. Másodszor a Natto szó jelentése nem úr, hanem menedék, támasz, védelem. Az Attahi Attanno Natto valódi jelentése tehát az ember önmaga menedéke, vagy az ember önmaga segítsége, támasza. Mindennek semmi köze a metafizikai lélekhez vagy énhez. Egyszerűen annyit jelent, hogy az embernek saját magára kell hagyatkoznia, és nem másokra. Az énről szóló elképzelést más módon is megpróbálják bevezetni a Buddha tanításába, mégpedig a Mahaparinibbana Sutta kontextusából kiemelt Attadipa Viharatta Attasaranna Ananyassaranna sorral. A mondat szó szerinti jelentése, úgy időzzetek, hogy saját magatok szigete, támasza vagytok, hogy saját magatok menedéke vagytok, és senki más nem a menedéketek. Azok, akik szeretnék, ha a buddhizmusban lenne én, az attadipa és az attasaraná kifejezéseket a következőképpen értelmezik. Az én legyen a lámpás, és az én legyen a menedék. Nem érthetjük meg annak a tanácsnak a teljes jelentését és jelentőségét, amelyet a Buddha adott Anandának, ha nem veszük figyelembe az elhangzottak hátterét és kontextusát. A Buddha abban az időben egy Béluva nevű faluban időzött. A beszélgetés 3 hónappal a halála, a Paranirvána előtt zajlott le. A Buddha ekkor már 80 éves volt, és igen komoly betegségben szenvedett, csak nem haldoklott. De úgy gondolta, hogy nem lenne helyes, ha úgy halna meg, hogy nem tárja fel e kijelentés értelmét tanítványai számára, akik igen közel álltak hozzá. Ezért bátran is elszántan viselte a fájdalmat, kilábalt a betegségből, és meggyógyult. De az egészsége megrendült. Gyógyulása után egy napon az árnyékban üldögélt lakhelye mellett. Ananda, aki a Buddha legelkötelezettebb kísérője volt, odament szeretett mesteréhez, leült mellé, és így szólt. Uram, gondoskodtam az áldottról, amikor egészséges volt, és gondoskodtam róla betegsége idején. De amikor azt láttam, hogy beteg az áldott, elsötétült előttem a világ, és érzékeim nem működtek már világosan. De volt egy kis vigaszom, mert úgy gondoltam, hogy az áldott nem távozik el addig, amíg a szangára nézve nem adott útmutatást. Akkor a Buddha mély együttérzéssel szelíden így szólt elkötelezett kísérőjéhez. Ananda, mit vár tőlem a szanga? Tanítottam a dammát, az igazságot úgy, hogy semmiféle módon nem tettem különbséget exoterikus és ezoterikus tanok között. Ami az igazságot illeti, a Tathágata semmit nem tart összezárt tökrében. Acharya Mutti. Ananda, ha van valaki, aki úgy gondolja, hogy vezetni fogja a szangát, és hogy a szangának tőle kell függnie, hát határozza meg ő ezeket az útmutatásokat. De a Tathágata nem gondolja így. Miért adna hát útmutatást a szangára vonatkozóan? Öreg vagyok, Ananda, 80 éves. Ahogy az ütött, kopott szekér is csak akkor megy tovább, ha újra meg újra kiavítják, ugyanúgy azt látom, hogy a Tathágata teste is csak azért megy tovább, mert újra meg újra kiavítják. Ezért, Ananda, úgy időzzetek, hogy saját magatok szigete, támasza vagytok, saját magatok menedéke vagytok, és senki más nem a menedéketek. Hogy a Dhamma a szigetetek, támaszotok, a Dhamma a menedéketek, és semmi más. Nagyon is világos, hogy a Buddha mit akart közölni Anandával. Ananda szomorú volt, úgy érezte, hogy a nagy tanító halála után mindannyian magányosak, védtelenek lesznek, s nem lesz menedékük, nem lesz vezetőjük. A Buddha tehát vigasztalta, bátorságot és bizalmat öntött belé. Azt mondta, hogy saját magukra és a Dhammára kell támaszkodniuk, senki másra és semmi másra. A metafizikai Atman vagy én kérdése fel sem merült. A Buddha ezután kifejtette Anandának, hogy az ember hogyan lehet saját maga szigete vagy menedéke, és hogyan teheti a Dhammát saját maga szigetévé vagy menedékévé. Úgy, hogy gyakorolja a testre, az érzésekre, a tudatra és a tudattárgyakra irányuló éberséget, a négy szatipattánát. Az én egyáltalán nem kerül említésre. Egy másik gyakran hivatkozott utalás a következő. A Buddha egy alkalommal egy erdőben, egy fatövében ült, útban Benaresből Uruvélá felé. Azon a napon 30 jó barát, mindannyian fiatal hercegek, fiatal feleségeikkel együtt ugyanabba az erdőbe érkeztek szórakozni. Az egyik herceg, akinek nem volt felesége, egy kurtizánnal érkezett. Amíg a többiek szórakoztak, a lány ellopott néhány értékes tárgyat és eltűnt. A többiek keresni kezdték őt az erdőben, és így találtak rá a fa alatt ülő Buddhára. Megkérdezték tőle, hogy látott-e arra egy nőt. A Buddha azt kérdezte, hogy miért keresik, ők pedig elmondták neki. Erre a Buddha így szólt. Mit gondoltok, fiatal emberek, mi a jobb, ha egy nőt kerestek, vagy saját magatokat keresitek? Itt megint egy egyszerű és természetes kérdésről van szó. Semmi alapja nincs annak, hogy a metafizikai átmán vagy én fogalmát erőszakos módon ide kapcsoljuk. A fiatal emberek azt válaszolták, hogy jobb, ha saját magukat keresik. A Buddha akkor hellyel kínálta őket, és kifejtette nekik a Dhammát. A rendelkezésünkre álló leírás szerint abban az eredeti szövegben, amit tanított nekik, egyetlen szó sem esik az átmáról. Sokan írtak arról az esetről, amikor egy Vacsagóta nevű Paribadzsaka vándor megkérdezte a Buddhától, hogy van-e átmán vagy nincs. A történet így szól. Vacsagóta felkereste a Buddhát, és ezt kérdezte tőle. Tiszteletreméltó Gótama, létezik átmán? A Buddha hallgatott. Tiszteletreméltó Gótama, nem létezik átmán? A Buddha ismét csak hallgatott. Vacsagóta felkelt és távozott. Ekkor Ananda megkérdezte a Buddhát, hogy miért nem válaszolt Vacsagóta kérdésére. A Buddha így felelt. Ananda, ha a vándor Vacsagóta azon kérdésére, hogy létezik-e én, azzal válaszoltam volna, hogy igen, létezik, akkor azon remeték és brámanák mellé álltam volna, akik az örökké valóság tanát, Sassata Váda vallják. És Ananda, ha a vándor azon kérdésére, hogy nem létezik-e én, azzal válaszoltam volna, hogy nem létezik, akkor azon remeték és brámanák mellé álltam volna, akik a megsemmisülés tanát, Ucséda Váda vallják. És Ananda, ha Vacsagóta azon kérdésére, hogy létezik-e én, azt válaszoltam volna, hogy igen, létezik, akkor válaszom vajon összhangban állt volna azzal, hogy tudom, minden Dhamma éntelen? Bizonyosan nem, uram. És Ananda, Ha a vándor azon kérdésére, hogy nem létezik-e én, azzal válaszoltam volna, hogy nem létezik, akkor csak még jobban összezavartam volna a már amúgy is zavarodott vacsagótát. Mert azt gondolta volna, hogy korábban volt egy átmanja, énje, de most már nincs. Most már világosan áll előttünk, hogy a Buddha miért hallgatott, de még világosabban látjuk majd, ha megvizsgáljuk a teljes kontextust, valamint azt, hogy a Buddha hogyan kezelte a kérdéseket és a kérdezőket. E két dolgot teljesen figyelmen kívül hagyják azok, akik e kérdéssel foglalkoznak. A Buddha nem számítógép volt, amely ugyanarra a kérdésre mindig ugyanazt a választ adja ki, függetlenül attól, hogy ki a kérdező. Gyakorlati beállítottságú tanító volt, akiben nagy volt az együttérzés és a bölcsesség. Nem azért válaszolt egy kérdésre, hogy a tudását fitoktassa, vagy az intelligenciájával kérkedjen, hanem azért, hogy a kérdezőnek segítsen a megvalósításhoz vezető úton. Mindig úgy beszélt az emberekhez, hogy figyelembe vette fejlettségüket, hajlamaikat, tudatuk felépítését, jellemüket és azt, hogy egy adott kérdést mennyire képesek megérteni. A Buddha szerint egy kérdésre négyféleképpen lehet válaszolni. Első, vannak kérdések, amelyek közvetlen választ igényelnek. Második, vannak, amelyeket magának a kérdésnek az elemzésével lehet megválaszolni. Harmadik, vannak, amelyeket viszont kérdésekkel, és negyedik, vannak olyanok, amelyeket félre kell tenni. Egy adott kérdés sokféleképpen lehet félretenni. Az egyik lehetséges mód, hogy kilentjük. Erre a kérdésre nincs válasz vagy magyarázat, ahogy a Buddha is ezt válaszolta Vacsagótának, amikor az feltette neki a híres kérdéseket, hogy a világegyetem állandó-e vagy sem, stb. A Buddha ugyanígy válaszolt Malunkyaputtának és a többieknek is. Azonban nem reagálhatott ugyanígy arra a kérdésre, hogy létezik-e Atman én, hiszen ezt a kérdést többször tagadta. Nem mondhatta, hogy van én, mivel ez nem felelt volna meg a tudásának, miszerint minden Dhamma éntelen. Azt sem akarta mondani, hogy nincs én, mivel fölösleges és hasztalan lett volna, és csak megzavarta volna szegény Vacsagótát, aki korábban már elismerte, hogy egy hasonló kérdésre kapott válasz hallatán összezavarodott. Vacsagóta nem volt még abban a helyzetben, hogy megértse az anattá fogalmát, ezért ebben az esetben a Buddha részéről a hallgatás volt a legbölcsebb dolog. De arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a Buddha régóta is jól ismerte Vacsagótát, ugyanis nem ez volt az első alkalom, hogy találkozott ezzel a kíváncsi vándorral. A bölcs és együttérző tanító nagy tapintatot tanúsított ez zavarodott kereső iránt. A páli szövegek sokszor tesznek említést ugyanerről a vándorló Vacsagótáról, és arról, hogy igen gyakran felkereste a Buddhát és tanítványait, és újra meg újra ugyanazokat a kérdéseket tette fel nekik, láthatólag igen aggodalmasan, és szinte megszállottan feszegette ezeket a kérdéseket. A Buddha hallgatása nagyobb hatással volt Vacsagótára, mint bármilyen ékes szóló válasz vagy fejtegetés. Egyesek értelmezése szerint az én az, amit általában tudatnak vagy tudatosságnak nevezünk. A Buddha azonban azt mondja, hogy jobb, ha az ember a fizikai testét tekinti énnek, mintha a tudatot, az elmét vagy a tudatosságot, mivel az előbbi kézzel foghatóbb, mint az utóbbi, lévén, hogy a tudat, az elme vagy a tudatosság folyamatosan éjjel-nappal változik, gyorsabban, mint a test. Az a határozatlan érzés, miszerint én vagyok, kialakítja az én képzetet, amelynek semmi köze a valósághoz. Aki ezt az igazságot belátja, az megvalósítja a nirvánát, ez pedig korán sem könnyű. A Samyutta Nikája tartalmaz egy ezzel kapcsolatos megvilágító erejű beszélgetést egy Kémaka nevű szerzetes és a többi bhikkhu között. A szerzetesek azt kérdezik Kémakától, hogy lát-e az öt halmazban ént vagy bármit, ami az énnel kapcsolatos lenne. Kémaka nemmel válaszol. A többi szerzetes erre azt feleli, hogy ebben az esetben Kémaka arahant, aki mentes minden tisztátalanságtól. De Kémaka elismeri, hogy jól lehet az öt halmazban nem lát ént és semmi olyasmit, ami az énnel kapcsolatos, mégsem vagyok arahant, aki mentes minden tisztátalanságtól. Barátaim, a ragaszkodás öt halmazával kapcsolatban megvan bennem az az érzés, hogy én vagyok, de nem látom világosan, hogy ez vagyok én. Ezután Kémaka kifejti, hogy az, amit én vagyoknak nevez, az nem anyag, nem érzés, nem észlelés, nem tudati késztetés, és nem is tudatosság, és nem is olyas valami, ami ezeken kívül esik. De az öt halmazzal kapcsolatban megvan benne az érzés, hogy én vagyok, bár azt már nem látja világosan, hogy ez vagyok én. Azt mondja, hogy olyan ez, mint a virág illata, nem a szirmok illata, nem is a bibéjé, nem is a porzóé, hanem a virágé. Kémaka a továbbiakban kifejti, hogy még abban az emberben is megvan az én vagyok érzése, aki már a megvalósítás első szakaszaiba lépett. Később azonban, ahogy tovább halad, ez az érzés teljesen megszűnik, épp úgy, ahogy a tisztított ruhából is eltűnik a vegyszer szaga egy idő után. A szerzetesek olyan hasznosnak és megvilágító erejűnek találták ezt a beszélgetést, hogy a végén, ahogy arról a szöveg beszámol, mindannyian, Kémakát is beleértve, minden tisztátalanságtól mentes arahantokká lettek, és így végül megszabadultak az elgondolástól, miszerint én vagyok. A Buddha tanítása szerint éppen akkora tévedés azt a véleményt fenntartani, miszerint nincs énem, ez a megsemmisülés elmélete, mint azt, hogy van énem, ez pedig az örökké valóság elmélete, mivel mindkettő egyaránt békjó, és mindkettő gyökere az én vagyok téves elgondolása. Az anattával kapcsolatban a helyes álláspont az, hogy nem teszünk magunkévá semmiféle nézetet vagy véleményt, hanem a dolgokat tárgyilagosan, tudati projekciók nélkül nézzük és belátjuk, hogy az, amit énnek vagy lénynek nevezünk, pusztán a testi és tudati halmazok kombinációja, amely halmazok egymástól kölcsönösen függve működnek a pillanatról pillanatra történő változás áramában, az ok-okozati törvényszerűségek keretein belül, és látjuk, hogy a létezésben sehol sincs olyasmi, ami állandó, örökkévaló, változatlan és örök lenne. Ezen a ponton természetszerűleg felmerül a kérdés. Ha nincs átmán vagy én, akkor ki tapasztalja meg a karma a tettek következményét? Erre a kérdésre senki sem tud pontosabb választ adni, mint a Buddha maga. Amikor egy szerzetes feltette neki a kérdést, a Buddha azt felelte: Bhikkhuk, azt tanítottam nektek, hogy mindenhol, mindenben a feltételekhez kötöttséget lássátok. A Buddha anattáról vagy intelenségről szóló tanítását nem tekinthetjük negatívnak vagy nihilistának. Épp úgy, mint a nirvána, ez is az igazság, a valóság. A valóság pedig nem lehet negatív. A nem létező képzeletbeli énbe vetett hamis nézet viszont negatív. Az anattáról szóló tanítás eloszlatja a tévhitek sötétségét és fellobbantja a bölcsesség fényét. Nem negatív tanítás. Ahogy Asanga nagyon találóan mondja, az éntelenség van.